Jó napot kívánok! Az emberiség minden tagja az elmúlt 2000 évben átesik azon, hogy beleverik a fejébe az euklidészi geometriát, ugye kisgyerekkora óta. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy amikor fölnő, akkor nem is tud másra gondolni. Így aztán, amit létrehoz, az magán viseli az euklidészi geometria tulajdonságait. Nevezetesen ilyen lényeges tulajdonság a skálafüggőség, mert ugye az alapépítő elem a egyenes meg a sík, tehát ha közel megyünk egy ember alkotta tárgyhoz, akkor előbb-utóbb egyenessé vagy síkká egyszerűsödik. Ugye ennek a következménye az, hogy meg lehet mérni a dolgoknak a méretét, tehát egy görbének lesz hossza, egy területnek, vagy felületnek ugye lesz felszíne vagy területe, egy háromdimenziós ember által alkotta dolognak kiszámítható a térfogata. Vagy éppen a kicsiben mindenki lineáris elv alapján ezek a dolgok differenciálhatók. Ugye, ha összekapcsoljuk a dimenziót azzal, hogy milyen jellegű mérettel érdemes leírni az objektumokat, akkor azt mondjuk, hogy aminek hossza van, és ez egy értelmes szám, tehát nem nulla és nem végtelen, akkor egydimenziós, aminek területe van, az kétdimenziós, aminek térfogata van, az háromdimenziós. Na most a jóisten nem járt iskolába, tehát nem kényszeríti semmilyen tekintetben a euklidészi geometria, mert nem tanulta ezt. Ennek ugye az a következménye, hogy ha ránézünk egy tárgyra, akkor gondolkodás nélkül általában meg tudjuk mondani, hogy ez ember alkotta dolog, mert euklidészi geometria uralja, vagy pedig nem az, hanem természetes objektum, amit egy másik fajta geometria ural, ugye ez a fraktál geometria, erről beszélünk. Ugye ebben a fraktál geometriában ugye a jellemző az, hogy a dolgok nem skálafüggőek, hanem skálafüggetlenek, ugye egy fa az ágakból áll, most hogyha egy ágra nézünk rá, az nem egyszerűsödik le, hanem az ág gajakból áll, egy gaj, kisebb gajacskákból áll, és így tovább. Tehát, hogy közelítünk egy dologra, lényegében ugyanaz és ugyanaz ismétlődik a skálától függetlenül. Ugye ennek aztán az lesz a következménye, hogyha megpróbáljuk megmérni ezeknek a méretét, akkor az nem fog véges számnak adódni, tehát például egy görbe esetén ugye a terület nulla lesz, de a hossz pedig végtelen, annak ellenére, hogy ez egy korlátos tartományban ugrándozik ide-oda. És az is ennek a dolognak a következménye, hogy ezek nem lesznek soha differenciálhatóak. Ugye nekünk nem csak ember alkotta dolgokkal kell megküzdeni, bár jó kérdés, hogy például a tőzsdei árfolyam változás az ember alkotta vagy természeti folyamat, az is fraktális egyébként, hanem ugye a természetben előforduló dolgokkal is, tehát ki kell lépni a komfortzónából, és ugye a fraktál geometriával is meg kell ismerkedni. Ugye, ha már komfortzónáról van szó, ugye elfelejtettem múltkor mondani, tehát ugye nyilván tudják, hogy 2 hét múlva itt az EH, amit ugyan senki nem szeret, de valahogy a oktatásnak mégiscsak része, sajnos. Na most leégne a képemről a bőr, hogy az EH után azt mondanák, hogy jó, már megint nem tudott kitalálni semmi újat, hanem a korábbi EH-ból összevagdosta a feladatokat. Tehát ez legalább akkora tiszteletlenség, mint egy vendégnek odalökni a 3 napos maradékot, vagy a lerágott csontokat. Ilyen tiszteletlenséget nem bátorkodnék tenni önök ellen, tehát frissen főzött újdonságokra kell mindig számítani. Ami egyébként nem könnyű, hogyha belegondolnak, hogy hány alkalom van meg különböző csoportok, tehát mindig új feladatokat kitalálni kifejezetten nehéz. Éppen ezért mindig fölértékelődik egy olyan téma, ami már régen szerepelt ZH-n, és történetesen a fraktál geometria éppen ilyen. Nem akarok semmire se célozgatni, csak mondom. Tehát érdemes megérteni azokat a dolgokat, amiket ezzel kapcsolatban elmondunk. Ugye ezeknek nincs hossza, illetve végtelen a hossza, szabad így fogalmazni, vagy nincsen területe. mert nem lesz a mérés konvergens, tehát ugye nem illethetők ilyen egész dimenziókkal sem, innen kapták a fraktál nevet, hogy ezt azért pontosabban leírjuk, ugye bevezettük először a Hausdorff dimenziót önhasonló objektumokra, amely persze visszaadja a normál dimenzió fogalmat az euklidészi geometria elemeire, tehát akár egy szakaszra, egy négyzetre vagy egy kockára, majd aztán ugye annak a tanulmányozása után példákat vettünk, általánosítottuk a dolgot nem önhasonló objektumokra is. Nevezetesen ugye azt csináltuk, hogy megpróbáljuk megmérni a hosszát egy olyan dolognak, amiről tudjuk, hogy úgyis végtelen, tehát nem lesz valódi hossza. Tehát ahogy a vonalzónkat, vagy területmérésnél a kis négyzetünknek a méretét egyre kisebbé vesszük, a mért hossz végtelenbe divergál, na de nem mindegy, hogy hogyan, hanem a divergálás sebessége az utal arra, hogy ez mennyire rücskös, ugye mennyire csapongó felület, ami ugye a Hausdorff dimenzió fogalmához vezetett. És akkor ugye ezzel a erővel akár Anglia partvidéke vagy egy EEG görbe is jellemezhető egy ilyen dimenzióval. Hát lényegében tényleg a végtelenbe divergálás sebessége egy logaritmikus skálán. Ugye mi nekünk számítógépes grafikában ilyen eszközöket, ilyen geometriát elő kell állítani, mert a virtuális világunkat szeretnénk benépesíteni természetes objektumokkal is, ugye natural phenomena ez az elnevezés, amit használnak. Tehát például fákkal, felhővel, EEG görbével, bármivel. Ugye ehhez modellezési eszközök kellenek, annak idején, amikor a modellezésről volt szó, akkor elsősorban ugye euklidészi geometriához illő dolgokat modelleztünk, tehát most új eszközök, ha úgy tetszik, algoritmusok vagy matematikai gépek kellenek. Ugye múltkor belevágtunk, ugye két dolgot fogok érintőlegesen tárgyalni, mint ilyen modellezési eszközt, az egyik a Lindermayer-Arisztit-féle rendszerek, a másik pedig a fraktális vagy kontrollált zaj. Aztán kicsit részletesebben a kaotikus dinamikus rendszerek világát fogjuk egy kicsit megismerni. Ugye a Lindermayer rendszerek, megint ismétlésképpen, azok produkciós rendszerek, tehát ugye nem terminális szimbólumokat ki lehet váltani újabb nem terminális, illetve terminális szimbólumok sorozatával. Ugye a nyelvtant is ezzel lehet kiváltani, vagy a szintaktikát is definiálni. Ugye ez a Lindermayer Arisztid nevű úriember ezt elsősorban ugye növényekre alkalmazta, és láttuk, hogy ez akár arra is jó, hogy ugye a Koch görbe megadható ezzel a leírással. Ugye ez azt fejezi ki, hogyha például van egy szakaszunk, egy előrelépésünk, de tekinthető ez egy ágdarabnak is, akkor ahogy közelebb megyünk, ebből hogyan kell egy bonyolultabb geometriát, ami a jobb oldalon van, létrehozni, és ebben a bonyolultabb geometriában megint föltűnhetnek az ágdarabok, tehát amit ugye rekurzíve végtelen sokáig helyettesítgethetünk, és akkor egyetlen egy darabból egy borzasztó, hát végtelenül bonyolult alakzat létrehozható. Ugye a természetben előforduló növények persze nem annyira szabályosak, mint a Koch görbe, de hát ezen már nem kell sokat variálni, hogy tényleg véletlenszerűen kinéző növényekhez jussunk, csak meg kell engedni, hogy ezek a szabályok, tehát például 60 fokkal elágazási szöggel nő ki az ága a törzsből, ez egy kicsit variálható legyen, ugye minden növénynek megvannak azok a tulajdonságai, amit hogyha megfigyelünk és beépítünk ezekbe a rendszerekbe, akkor sok-sok ilyen növény létrehozható, mindegyik egyedi lesz a véletlen miatt, de azért mindegyikről fölismerhető, hogy ő melyik csoporthoz tartozik. Ugye azt is említettük, itt hagytuk abba a múltkor, hogy hát persze akkor a geometria létrehozását nem feltétlenül a CPU-ra kéne bízni, úgy, ahogy idáig csináltuk, mert hát azért ez egy meglehetősen számításigényes dolog, és akkor bele fog szerencsétlen rokkanni, mi alatt a GPU nem csinál semmit. Jó volna a geometria kialakítását, ezt az állandó felosztogatást, a GPU-val megvalósítani, de hát abban a képben, amit idáig használtunk a GPU-ból, ez nem fér bele, ugyanis ugye eddig a vertex shader processzort használtuk, meg a fragment shader processzort használtuk, ugye a vertex shader kap egy csúcspontot és kiad egy módosított csúcspontot, a fragment shader kap egy pixelnek a címét, nem is megváltoztathatóan egy pixel tulajdonságot, és abból kigyúrja a pixel színét. Ugye ebben nem fér bele az, hogy kapok egy geometriát, és akkor a geometriából egy sokkal bonyolultabb geometriát gyártok le. Ugye hál' Istennek, ugye azért egy GPU-ba vannak más shaderek is, itt most a geometria shader fog előkerülni, ami a vertex shader és a fix csővezeték elemei között helyezkedik el, és az a tulajdonság, hogy kap egy primitívet, pontot, szakaszt, háromszöget, ugye ezek az alapprimitívek, minden ebből épül föl, és akkor a geometria shader egy ilyen primitívből más típusú primitívet csinálhat, például egy pontból csinálhat egy triangle strippet, vagy egy háromszögből egy törött vonalat, vagy ahogy tetszik. Hát ugye éppen erről van szó, hogy ezeknél a produkciós szabályoknál adunk neki valamilyen egyszerű geometriát, mondjuk egy szakaszt, és akkor szeretnénk, hogy a szakaszból egy fal legyen. Ugye a produkciós szabályokat a szemünk előtt tartva valamilyen rekurziós megoldást körvonalazódik, ugye, mert ugye bal oldalon van egy F, előrelépés, jobb oldalon a helyettesítőben is van egy F, úgy nyilván a rekurzív program ezt szépen kifejti. Na most rekurzív programot írni geometria shaderre, és általában a GPU shadereire, sőt általában egy párhuzamos rendszerre nagyon-nagyon rossz ötlet. Miért? Ugye a rekurzió azt jelenti, hogy a függvénynek a bemeneti paraméterei, a lokális változói, meg a programszámláló, ugye a stack-en egy új stack frame-ként megjelenik. Hogyha több rekurziós hívást csinálunk, akkor annyiszor lesz meg ez a stack frame, amilyen mélységben vagyunk. Na most egy GPU attól jó, attól nagy teljesítményű, hogy masszívan párhuzamos, tehát ilyen szállat, shader programot olyan 10 000 számban érdemes elindítani, mert ekkor tudjuk kiültetni a processzorokat, hogy azok dolgozzanak folyamatosan. Na most minden szálhoz egy stack tartozik, hogyha ezek rekurzívak, akkor hirtelen ugye a stack frame-ek száma szorzódik mondjuk 10 000-rel, ami a elindított szálaknak a darabszáma, ami előbb-utóbb fölzabálja a teljes memória területet. Tehát nagyon csínyán kell bánni a rekurzióval. Egyrészt, ami rekurzív, azt le lehet programozni iteratíve, mi ezt fogjuk használni, de van egy másik kibúvó is, amit mi egyébként nem fogunk használni, hogy a geometria shader vissza is írhat. Tehát ugye kap egy egyszerű geometriát, és az kibontja valahány szinten, visszaírja, és akkor a következő passban, következő rajzolási lépésben már azt a bonyolultabb geometriát osztjuk újra és újra föl. És egyébként a fragment shader is visszaírhat. Nem egy passban, hanem ugye egy passban valami vagy bemenet, vagy kimenet, aztán a következő passban, vagy a következő rajzoló hívásnál az előzőnek az eredménye felhasználható. De ezt nem fogjuk használni, csak hát jól tudják. Tehát ugye a csővezetéken akkor majd úgy fognak menni a dolgaink, hogy geometria, egyszerű geometria nyilván, ugye a vertex shader transformálja a csúcspontokat, tehát a csővezeték elején csúcspontok mennek, akkor a csúcspontokat, vagy a csúcspontokból keletkező első szintű geometriát, szakasz, háromszög, csak ez, megkapja a geometria shader, aki átalakítja más jellegű primitívre, tehát a csővezeték ezen a részén primitívek mennek, mert ugye a primitíveket vágjuk, primitíveket rasterizáljuk, és ugye a fix csővezeték rasterizáló egység egy primitívhöz egy pixel sorozatot rendel, ugye azon pixelek sorozatát, akik a betületnek a belsejében vannak. Tehát innentől pedig pixelek mennek a csővezetéken, és hát ugye a fragment shader is pixelenként, önállóan, egyenként, többitől függetlenül küzd meg. Jó, hát ugye a következő megoldása az EL rendszerekhez képest arra, hogy fraktális jelenségeket előállítsunk, a fraktális zaj. Mi ez? Hát megint gondoljunk a Koch-görbére, azért vezettük be, mert minden ötletünket abból merítjük. Ugye ez egy speciális eset, de jó kézben tartható eset. Ugye a Koch-görbét úgy csináljuk, hogy van egy szakaszunk, mondjuk egy hosszú, közepét kivesszük, és egy egyenlő oldalú háromszöggel, másik két oldalával kiváltjuk a középső részt. Úgy is el lehet mondani ezt a dolgot, hogy megperturbáljuk azt a szakaszt egy háromszöggel, és ennek a perturbációnak a nagysága, hát ugye egyenlő oldalú háromszög magassága, ugye gyök 3 per 2 volna, hogyha az alapja 1, de hát ugye az alapja 1 harmad, tehát gyök 3, 1 per 2-szer gyök 3. Első szinten. De aztán ugye a következő szinten, amikor most már az egész helyet csak egy részét, annak az egynegyedét látom ennek az egésznek, akkor megint hozzá, megint belerúgok a görbébe, megint megperturbálom, de most már a perturbáció kisebb lesz, ugye az eredeti perturbációnak csak az egy harmada. Aztán a következő szinten ugye megint belerúgok a kicsi görbékbe, úgyhogy most már csak egy kis darabot látok az egészből, az pedig a kilenced lesz. Tehát ahogy megyünk finomabb skálákra. Ugye a Koch-görbénél ez a finomabb skála azt jelenti, hogy az eredetit 4 részre osztjuk föl. A perturbáció nagysága, ez a szigma mindig harmadával csökken. Ugye a 3-ból meg a 4-ből jön ki a Hausdorff dimenziója a Koch-görbének. Jó. Na most, ugye ez önhasonló görbét eredménye. De mi van akkor, hogyha nekem nem önhasonló, nem ennyire szigorúan önhasonló, csak statisztikai értelemben önhasonló görbe kell, ami ugye statisztikailag ugyanúgy néz ki minden skálán, de azért mégsem hasonló az egyik szint tökéletesen a másikhoz. Hát nagyon egyszerű, ezeket a perturbációkat generáljuk véletlenszerűen, de azért, hogy azért a hatás meglegyen, a véletlenszerű perturbációk szórását, ahogy egyre finomabb és finomabb szintekre lépünk, pedig szépen csökkentsük. Ugye nyilvánvalóan, hogyha ez a csökkentés nagy, tehát hogy egyre finomabb skálára megyek, gyorsan csökken a perturbáció nagyság, akkor ez egy viszonylag sima görbe lesz. Hogyha a perturbáció lassan csökken, akkor pedig egyre rücskösebb, egyre magasabb lesz a fraktális dimenziója. És akkor a kezemben van egy eszköz, amivel, hát, hogy milyen gyorsan csökken a szórás, rücskösebb vagy kevésbé rücskösebb dolgot állíthatok elő, ugye a Mátra helyett az Alpokat vagy pedig fordítva. Egy ilyen megvalósítása Perlin zaj. Ugye a jelet, most akkor én egy dimenzióban mondom el, de lehet ez 2, 3, 4, akárhány dimenzióban is megcsinálni. Tehát a jelet vagy a függvényt több skálán állítjuk elő, ugye ez a legdurvább, amikor is hát mintapontokat veszek föl, és akkor ezekben a mintapontokban a rand függvény meghívásával előállítok véletlen értékeket. Aztán egy finomabb skálára lépek, a finomabb skála azt jelenti, hogy a mintapontok között félúton is fölveszek értékeket, és akkor ezen a skálán is ugye mintavételezett véletlen értékekkel dolgozok. Ugye a lényeg az, hogy amíg itt a véletlen szám szórása viszonylag nagy, amikor a finomabb skálára lépek, akkor a véletlen szám szórását csökkentem. Hogy mennyivel? Rajta múlik, hogyha gyorsan csökken, sima lesz, ha lassan csökken, nagyon rücskös lesz. És így tovább, következő szintre lépek. Ugye ezeket oktávoknak is mondják, mert ugye a zenében az oktávra levő hangnak az a tulajdonság, hogy kétszer akkora a frekvenciája, itt pedig ugye a mintapontok számát mindig duplázom. Jó? És akkor hát egy darabig csinálom, és egyszerűen ezeket a véletlen számokat összeadok, és akkor kijön valami. Például kijön egy hegy. Ugye lehet ezt két dimenzióba is csinálni, és akkor ugye ez a véletlen szám a hegynek a magassága, ezek így készültek, a két ábra között annyi a különbség, hogy itt egy iterációval kevesebbet csináltunk, mint itt. De hát úgy is lehet rücskösebbet csinálni, hogy lassabban csökkentjük a véletlen számoknak a az alját. Ugye ez egy háromdimenziós példa, tehát ugye a háromdimenziós térben a felhőnek a sűrűsége ugyanígy áll elő. Ugye azt is el lehet játszani ezzel a nyuszival, felhő nyuszival már többször dicsekedtem, ugye azt is el lehet játszani, hogy a felső szinteken nem véletlen számokat használok, hanem egy ténylegesen egy nyuszi geometriát, aztán az alsóbb szinteken pedig hozzáadjuk a zajt, és akkor végsősorban mégiscsak megmarad a nyuszi, nem lesz teljesen véletlenszerű, de annak a felszíne vagy a sűrűsége ugye meg lesz kellően perturbálva. Sőt, lehet ezt négy dimenzióba is csinálni, ugye négy dimenzió, három térbeli dimenzió meg idő, tehát szemben ezzel a példával, ugye itt a kamera mozog csak a felhő körül, itt meg maga a sűrűség, vagy a felhő is, vagy füst is animálódik, tehát a negyedik idődimenzióban. Egyébként itt a kihívás nem a Perlin zaj volt, elég hamar, könnyű implementálni. Na, nem olyan könnyű, na, rendesen nem olyan triviális, mert rendesen nem feltétlenül azt használják, hogy egyszerű lineáris, vagy bilineáris, vagy trilineáris interpoláció, hanem mondjuk Katmul, Romspine, meg hasonlók a kettő között, és akkor már elbonyolítja a dolgot. De minden esetre itt nem ez volt a kihívás, hanem az, hogy ez a szimuláció térben, ugye 4096x4096-os griden ment, tehát ezek a mintapontok számukat tekintve, hogy 4K-szor 4K-szor 4K, ami 64 gigapont. Be se fér a memóriába. Tehát ezt az egész szimulációt úgy kell megcsinálni, hogy nem generáljuk le, hanem csak van egy eszközünk, ugye ez az előállítás, meg hogy milyen véletlen számról indulva, hogyan kell ezeket a véletlen értékeket kiszámolni. Tehát van egy eszközünk, amely eszköz alapján bármelyik pontban meg tudja mondani, hogy ott mi a sűrűség. De nem generáljuk le, mert nincs annyi memóriánk, hogy azt el tudnánk tárolni. Jó, a harmadik eszköz, amiről részleteiben lesz szó, a káosz vagy iterált függvények. Még mielőtt belevágnánk, egy-két, hát tulajdonképpen ismert, de ebben a kontextusban nagyon lényeges fogalmat szeretnék átismételni. Iterált függvények, fix pont, stabilitás, mi ez? Hát mi az, hogy iterált függvény? Hát veszek egy értéket, lehet az pontszám, komplexszám, bármi, és alkalmazok rá egy függvényt, és akkor kapok egy új értéket. Majd aztán erre a új értékre megismétlem az egészet, és kapok egy második értéket. Majd az új értékre megint megismétlem ezt az egészet, és így kapok egy sorozatot, amely sorozatot akkor két dolog fog definiálni, mi ez az F iterációs függvény, és honnan indulok el. Jó? Ha ezt a kettőt tudom, akkor bármelyik sorozatbeli értéket elő tudom állítani. Ezt hívják iterált függvénynek, amikor az eredményt mindig újra behelyettesítem a függvénybe, azért, hogy egy újabb sorozatbeli elem előálljon. De a kérdés az, hogy mi történik ezzel a sorozattal. Konvergens-e egyáltalán, és hogyha konvergens, akkor hova konvergál? Hát azt könnyen lehet látni, hogy ha ez konvergens egyáltalán, akkor a F függvénynek a fix pontjához kell, hogy konvergáljon, mert hogyha konvergens, akkor az xn konvergál valamilyen x csillaghoz, és nyilvánvalóan az xn plusz 1-nek is az x csillaghoz kell konvergálnia, tehát a határérték kielégíti ugye a fix pontot jellemző egyenletet, ugye fix pont transformációknál is előfordult ez. Azt jelenti, hogy alkalmazom a függvényt erre a pontra, akkor a pontot visszakapom. Persze az, hogy ténylegesen egy fix ponthoz konvergálunk-e vagy sem, az egyáltalán nem biztos. Ugye azt a intuitív analógiát érdemes szem előtt tartani, hogy ha van egy golyóm, akkor azt elhelyezhetem úgy is, hogy ő labilis egyensúlyi helyzetben van, tehát egy dombnak a tetejére, ugye nagyon ügyesen bejátszom, hogy ne guruljon le. Itt is elvileg helyben maradhat, meg elhelyezhetem egy völgynek az aljára is. Na most, hogyha lögdösöm ezt a golyót, akkor mi annak az esélye, hogy ez egy labilis egyensúlyi helyzetbe bekerüljön? nulla, ilyen soha nem fordul elő, sőt, hogyha nagy ügyességgel sikerül is oda tennem, tényleg egy pillangó megrezgeti a szárnyát közelben, és már ugye kap egy minimális kis lökést akármelyik irányba, és már le is zúgott innen. Tehát ez ugyan fix pont, de ezt elérni nem lehet, ugye ez egy labilis fix pont, a stabil fix pontot viszont igen, ugye erre az jellemző, hogyha kimozdítom innen, akkor azért szépen visszamegy oda, ahonnan kimozdítottuk, ami egy egyensúlyi állapot. Na, hogyan lehet eldönteni egy iterált függvényről, hogy hát akkor most már tudjuk, hogy mik a fix pontok, amely kielégíti ezt az egyenletet, hogy egy fix pont stabil, vagy pedig labilis, és akkor az iteráció nyilván csak a stabil fix pontokat képes előállítani határértékként. Hát játsszuk el azt a dolgot, amit ugye az analógia mond, mozdítsuk ki a pontunkat a fix pontból, tehát az X csillaghoz képest, ugye az a fix pont, mozduljunk el egy kicsit delta X-en, és folytassuk innen a kimozdított helyzetből az iterációt, és akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy visszamegyek-e, vagy pedig eltávolodok ettől a ponttól. Hát, hogyha behelyettesítjük az iterációs formulába, akkor megkapom eredményül az xn plusz 1-et, amit írjuk föl megint úgy, hogy a fix pont, meg a fix ponttól való eltérés, tehát delta xn plusz 1. Jó. Na most, hogyha ez a delta xn kicsit mozdítottam ki, hát akkor Taylor-soros közelítést lehet alkalmazni. Ugye Taylor-soros közelítés szerint ez fx csillag, meg az f-nek a deriváltja szorozva a x csillaghoz képesti offsettel, ugye delta xn. Most az x csillag, meg az fx csillag, ami a bal oldalon, meg a jobb oldalon van, azok szépen kioltják egymást, mert egy fix pont környezetéről beszéltem, és annak az a jellemző, hogy x csillag egyenlő fx csillag. És akkor azt kapom, hogy kifejeztem delta xn plusz 1-et, tehát az eltérést a fix ponttól az iteráció után, abból, hogy mi volt az eltérés az iteráció előtt, és mi a függvénynek a deriváltja a fix pontban. Ugye vegyük mind a két oldalnak a abszolút értékét, akkor azt kapjuk, hogy a eltérés abszolút értéke az iteráció után, az megegyezik jó közelítéssel, és nyilván ha delta xn nullához tart, akkor tökéletes közelítéssel a delta xn-nel, és ez meg van szorozva a deriváltnak az abszolút értékével. Ugye nekem az kell a stabilitáshoz, hogy ez kisebb legyen, mint ez. Mikor kisebb? Hát akkor, hogyha a derivált abszolút értéke egynél kisebb. Jó? Tehát ez a stabilitásnak a kritériuma. Például, hogyha az f kétszer színusz x, akkor ugye hol vannak fix pontok, ott, ahol a kétszer színusz x megegyezik az x-el, ezt grafikusan úgy lehet szemléltetni, hogy itt a kétszer színusz x, meg megrajzolom az y egyenlő x egyenest, és ahol metszik egymást, ott van három fix pont jelölt. Na ebből a nulla az garantáltan nem stabil fix pont, mert látszik, hogy ez meredekebben metszi a nullát, mint ahogy a y egyenlő x egyenes, ugye az y egyenlő x egyenesnek a meredeksége éppen egy. Ezek pedig, ugye itt a derivált negatív, de nem baj az, mert hát ugye abszolút értékről van szó, itt viszont 45 foknál kisebb meredekséggel történhet a meccés, tehát ezek stabilis fix pontok is lehetnek. Azaz, ha kiindulok akármilyen értékből, és a kétszer színusz x-et iterálom addig, amíg meg nem unom, biztos, hogy nem megyek be az origóba, attól függően, hogy honnan indítottam ezt az egészet, vagy ide tudok csak bekonvergálni. Jó. Na, akkor nézzük a káosz elmélet egyik lehetséges eredetmondáját. Ugye sok eredetmondája van, ugye vita kérdése, hogy ez honnan is indult el. Én egyet elmondok, abban is vita van, hogy milyen állat szerepel benne. Én azt fogom mondani, hogy nyulak, nyilván ez a matematikai modellt annyira nem fogja megváltoztatni. Ugye azért zavaros a dolognak a története, mert nyilván ezt sokszor föltalálták. de aztán mindig feledésbe merült, mert ahhoz, hogy valami értelmes dolgot lehessen kezdeni, ezzel mondja látni fogjuk, azért számítási teljesítmény is szükségeltetik. És amíg ugye kézzel vagy papírceruza módszerekkel estek a dolognak, addig ez eléggé kényelmetlen. Na hát, egy eredet mond a következő. Biológusok egy szigetre jártak vissza, és ott megszámoltak valamilyen állatot, legyen nyúl, mondjuk évről évre, vagy nyúlöltőről nyúlöltőre. És azt tapasztalták, hogy ezek a számok gyakorlatilag véletlenszerűen kaotikusan össze-vissza ugrálnak, amire semmiféle észszerű magyarázat nincsen. És megkerestek egy matematikust, aki elkezdte ezt a dolgot vizsgálni, és mindenek előtt fölvett egy modellt arra, hogy hogyan változik a nyúl szám egyik nyúlöltőre, egyik generációról a másikra. És azt mi is igazából megtehetjük, tehát itt az SN, a nyulak száma az N-edik nyúlöltőben, mondjuk legyen az az év, és akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy akkor a következő generáció hány nyullal fog rendelkezni, és akkor gondoljuk el, hogy milyen függvény is lehet a kettő között. Hát nyilván, hogyha nulla darab nyúlpapa meg nyúlmama van, akkor nulla darab nyúlgyerek is lesz eredményképpen, tehát ez a görbe biztosan átmegy a nulla ponton. Hát hogyha kevés nyúl van, akkor ugye azok nem zavarják egymás köreit, ugye minden nyúlpapa, nyúlmama várhatóan ugyanannyi nyúlgyereket produkál, tehát nem zavarják egymás köreit, ez lineárisan indul fölfele. Aztán persze előbb-utóbb mégiscsak zavarják egymás köreit, elzabálják egymástól a táplálékot, tehát hogyha még tovább növelem a nyulak számát ugye az N-edik generációban, akkor most már nem fog mindenki olyan szerencsésen túlélni, mint hogyha ezek nem zavarnák, táplálék végtelen mennyiségben, legalábbis ahhoz képest, amennyit meg tud enni rendelkezésre áll. Tehát ez előbb-utóbb ugye eltér a szép lineáristól. Aztán, hogyha tovább folytatjuk a dolgot, ugye ez akár visszafelé is eshet, mert már annyi nyúl van, hogy betegségek, meg tényleg annyi olyan mértékben eleszik egymástól a dolgot, hogy nagyobb számba elpusztulnak a számuk miatt, és ez a dolog ugye eléret egy maximális értéket, amikor is már annyi darab nyúl van, hogy semmelyiknek se jut annyi étel, hogy ő túlélje a következő generációt, tehát mindegyik kipusztul. Jó? Ez a populációnak a modellje. Akkor ránézett a matematikus, milyen függvény ez? Hát ez a parabola, így ránézésre. Tehát legyen a nyulak modellje a következő, valamilyen C konstans alam, ugye a reprodukciós képességet hivatott leírni, ugye SN-szer S max minusz SN. Hát ez ilyen. Jó? Tehát a nulla gyöke, meg az S max gyöke, és egyébként egy lefelé fordított paraboláról van szó. A C pedig a rendszernek egyfajta konstansa. És akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul a nyúlszám. Például első esetben egy olyan sziget esetén, ahol ez a C kicsi, olyan értelemben, hogy a parabolánk végig az SN plusz 1 egyenlő SN, azaz az Y egyenlő X egyenes alatt helyezkedik el. Hát mondjuk ez az első generációnak a nyúlszáma, akkor a következő generáció nyúlszámát megkapom, hogyha behelyettesítem ebbe az egyenletbe, le tudom olvasni ugye ebből az ábrából, hogy mi van az SN plusz egy tengelyen, majd ugyanezt kell behelyettesíteni, tehát ezt szépen fölmérni a vízszintes tengelyre. Na most, hogy az Y-t fölmérjük az X-tengelyre, az grafikusan úgy realizálható, hogy egyszerűen elmetszem ezzel a vízszintes egyenessel az X egyenlő Y, vagy Y egyenlő X tengelyt, vagy SN plusz 1 egyenlő SN tengelyt, és akkor ugye nem innen, hanem innen szépen megyek rá a függvényre. Ez ugyanaz, csak egy szép grafikus ábrázolás. A vízszintes, függőleges, vízszintes, függőleges, tehát gyakorlatilag a 45 fokos meredekségű egyenes, ami átvisz minket az N-edikről az N plusz 1-edik nyúlöltőre, és a függvény kiértékelése váltogatja egymást, és hát azt tapasztaljuk, hogy igazából akár honnan is indulok, ezek szép benni lépcsőzetesen bele fog menni a nullába, tehát nyulak ki fognak halni. Jó, hát ebben nem lehet csodálkozni, ugye végig az SN plusz egy egyenlő SN egyenes alatt vagyunk, tehát a következő generáció mindig kisebb, mint a jelenlegi, tehát nem lehet más eredmény, mint szépen kihal. Magyarországon az egy főre jutó gyerekek száma 0,8, itt az ábra, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát kicsit matematikusabban nem lehet ezen csodálkozni, mert ugye egy fix pontja van ebben a tartományban, legalábbis, amelyik, a nulla az egy fix pontja ennek az egésznek, amelyik milyen fix pont, stabil vagy labilis. Tehát a metszéspontban, a fix pontban ez a parabola meredekségét tekintve egynél kisebb, meredekség abszolút értékét tekintve egynél kisebb, tehát ez egy stabilis fix pont. Hát ha van egy stabilis fix pontom, akkor nem tudok már csinálni, belerongyolok. Kihal. Jó, hát ez nem annyira érdekes. Nézzük a következőt, amikor ez a C reprodukciós képesség most már nagyobb. Tehát van olyan tartomány, ahol a parabolánk a SN plusz egy egyenlő SN fölött húzódik, és akkor megint játsszuk el ezt a grafikus iterációt, ez a S0 kezdeti érték, S1 innen leolvasható, akkor rávetítem az SN plusz egy egyenlő SN egyenesre, és akkor szépen belemegyek ebbe az állapotba, hogyha innen indulok, következőben lecsökken nagy mértékben, de hát aztán megint szépen ugye magához tér, és a dolog akárhonnan is indulok, hát kivéve a nullát, akkor stabilizálódni fog ebben a fix pontban. Ugye, ez egy stabilis társadalom, stabil társadalom. Ugye megint matematikailag nem lehet csodálkozni rajta, mert két fix pont van, a nulla meg ez. Ugye a nulla az labilis, mert itt az egyenes, vagy a parabolámnak a meredeksége egynél nagyobb, tehát ez egy labilis fix pont, itt pedig a meredekség abszolút értéke egynél kisebb, tehát ez egy stabil fix pont, van egy stabil fix pont, oda fogok belemenni. Ugye, ha valamilyen zavar éri a rendszert, tehát például vannak olyan nyulak, akik nem teljesítenek házastársi kötelességeiket, nem teljesítik olyan aktívan, mint mások, vagy szerelmi bánatukban levetik magukat a szikláról, akkor persze csökkenhet időlegesen a nyulak száma, de ugye a kilengés után, ez egy stabil pont, visszakonvergálunk az eredeti. Akkor nézzük a érdekes esetet, amikor is a nyulak reprodukciós képessége olyan nagy, hogy se ez nem lesz stabil fix pont. Mert ugye itt már, ez már az előbb is bekövetkezett, hogy a parabola egynél nagyobb meredekséggel metszi az y=x tengelyt, és akkor növeljük meg a c-t annyira, hogy itt is egynél nagyobb legyen a meredekség. Ugye két labilis fix ponton van, ide soha nem fogok bekonvergálni. Ugye nem lehet a golyót úgy fölállítani egy hegy tetejére, hogy csak úgy lögdösök, aztán remélem, hogy előbb-utóbb megáll. Nem lehet a hegy tetejéhez konvergálni úgy, hogy elhelyezem a golyót valahogy, és akkor elengedem. És akkor elhelyezem a golyót közelebb a hegy tetejéhez, elengedem, mert a viselkedése nem fog a hegy tetejéhez igazodni. Ő, hogyha nem pontosan, exaktul a hegy tetejére tettem, akkor egész más felé fog elmenni. Tehát ezekhez nem fog konvergálni, mivel más fix pont nincsen, tehát ez nem fog konvergálni sehova. Ugye nézzük meg, hogy például mi történik, hogyha S-max per 2-ről indulunk, akkor fölmegy ugye maximál S-maxra, akár a maximális értékre, utána pedig szépen egy két lépésben kihal az egész. Na most, hogyha onnan egy nagyon kicsit jobbra vagy balra elmegyek, akár egy nullal, ugye, sőt, egy század nyullal, vagy egy ezred nyullal, akkor már nem fog kihalni, hanem valamilyen bonyolult viselkedést fog produkálni, És ugye akármilyen finoman is közelítem meg ugye ezt a kiindulási állapotot, nem fogok elérni oda, hogy két lépésbe, vagy akárhány lépésbe kihal. Ugye össze-vissza fog ugrándozni a nyúl szám, amely úgy néz ki, mint egy véletlen szám generátornak a kimenete. Na ezt figyelték meg a biológusok a történet elejére, akkor így vissza is kanyarodhatunk. Tehát ez a kaotikus viselkedésnek az eredménye. Ugye labilis fix pontok vannak, ahhoz nem lehet konvergálni, tehát nem lesz konvergens a rendszer, és ennek során, a viselkedés során azt tapasztaljuk, hogy ez össze-vissza ugrándozik. Ezt a jelenséget hívjuk káosznak. Tehát maga a rendszer teljesen determinisztikus, semmiféle véletlen nincs benne. Ugye egy másodfokú, egy nagyon egyszerű másodfokú függvénnyel írjuk le az egészet, újra és újra behelyettesítgetve. Tehát a rendszer ugyan determinisztikus, elméletileg lehetőségem van akármilyen pontossággal, ha ismerem a kezdeti állapotot, megmondani, hogy a századik lépés után mi lesz, mert ugye determinisztikus behelyettesítések sorozata az egész. De mégsem tudom megjósolni a működést. Miért? Azért, mert egy akármilyen kicsike változtatás a kezdeti állapotban, egy ezred nyullal jobbra vagy balra, egész más eredményt eredményez. És hogyha még tökéletesen meg is tudom mondani a nyulak számát, ugye a számítás során véges számábrázolás miatt ezt a hibát így is úgy is el fogom követni. És akármilyen kicsi a hiba, az már egészen más viselkedéshez vezet. Nem kell bonyolult rendszerekre gondolni, ez egy egyszerű másodfokú függvény. Ugye az inga mozgást mindenki ismeri, az szép kiszámítható. Hát az óra is így működik. Hogyha az inga megnyúlhat, tehát egy rugóval helyettesíthetjük, akkor már kaotikus mozgás keletkezik belőle, és abszolút reménytelen megmondani, hogy mondjuk hol lesz az a tárgy, ami ide-oda ugrándozik. Ez a káosz. Kicsit formálisabban a káosz azt jelenti, hogy akármilyen kicsiny perturbáció teljesen eltérő viselkedéshez vezet, és hogyha a perturbáció mértékével nullához tartok, akkor se fog a viselkedés az elti viselkedéshez konvergálni. Aki szereti jelekrendszerek vagy rendszerelmélet, sztohasztikus rendszerek elméletét, annak még két dolgot mondok. Ugye determinisztikus az egész. De mégis lehet alkalmazni rá a valószínűség számítás eszköztárát. Ugye ott valószínűség számításban van olyan autokorrelációs függvény, ami megmondja, hogy egy véletlen rendszerben egy állapot mennyire hat egy későbbi állapotra. Tehát, hogy most fölfelé mozdult, akkor mi annak a valószínűsége, hogy egy óra múlva az a jel megint fölfelé megy, vagy lefelé megy. Úgy lehet ezt az átlagosítást megcsinálni, hogy hát a minta átlagot ugye időbeli átlaggal kicseréljük. Az ilyen kaotikus rendszerekre az jellemző, hogy az autokorrelációs függvény nullához tart. Azaz a kezdeti állapot elveszti a hatását. Tehát nem fogja befolyásolni a kezdeti állapot azt, hogy egy óra múlva hogyan működik ez az egész. Mert nulla. Ebből adódik a megjósolhatatlanság. Ugye hiába tudom a kezdeti állapotot, tökéletesen úgyse tudom, másrészt pedig a számábrázolási hiba már elég ahhoz, hogy ebből ne tudjak következtetni a végső, vagy későbbi állapotra. Ugye, aki azt is tudja, hogy az autokorrelációs függvény Fourier transformátja a teljesítménysűrűség spektrum, és még azt is tudja, hogy ha van egy jelünk, ami időkorlátozott, az nem lehet sávkorlátozott és fordítva, az asszociálhat arra is, hogyha az autokorrelációs függvény időkorlátozott, akkor ebből következik, hogy a teljesítménysűrűség spektrum, tehát a jelben ugye milyen frekvenciák fordulnak elő, ez viszont nem lesz sávkorlátozott, tehát végtelen nagy frekvenciák is föltűnnek egy ilyenbe. Ez is a kiszámíthatatlansághoz vezet. Nem lesz periódikus. Tehát ugye nem várhatjuk el ettől, hogy ez periódikusan fog mozogni. Nem lesz periódikus éppen a végtelen frekvenciáknél. A ilyen rendszerekkel mindenki találkozott, sőt használta ebben a fél évben is. Ezt úgy hívják, hogy pseudo-véletlen generátor, de akkor ezt majd szünet után. Na itt a régi barátunk, a pseudo-véletlen generátor. Sokszor kezet fogtunk vele, de nem mertünk feltétlenül megkérdezni, hogy akkor ő hogyan is működik. Hát most akkor beszéljünk erről is, mert az egy kaotikus, dinamikus rendszer. A dolog úgy néz ki, ugye a rand, hogy egy függvényt iterál, nevezzük ezt most F-fel, ugyanúgy, ahogy a nyulak esetében is, még egy másodfokú F-fel dolgoztunk, ami az előző értéket, ugye ez statikus változóként, vagy globális változóként kell nyilvántartani, hogy megőrződjön a különböző rand hívások után, az előző értéket behelyettesíti az F-függvénybe, és akkor megkapja az újat, és akkor kap egy sorozatot, ugye egy iterált függvény szerint. Ezt a értéket valahonnan el kell indítani, tehát ugye a könyvtár, aki ezt a randot kezeli, ezt a értéket valahogy inicializálja, én most beírtam ide, hogy 3, de hát tök mindegy. Mindig innen indul, ugye ennek aztán az a következménye, hogyha a randot használjuk, az ugyanazt a sorozatot fogja adni, akkor is, hogyha 20-szor újra indítjuk a programunkat. Hogyha ez valami miatt nem kívánatos, akkor megváltoztathatom ezt a kezdeti értéket ugye a seeddel, ugye a seedet értékül adjuk az R-nek, és akkor onnan már egy másik sorozat fog előállni, mert ugye a sorozat nem csak az F függvénytől, hanem az kezdeti állapottól is ugyanúgy függ. Kérdés, mi legyen az F? Jó? Csak erről kell beszélni. Na most véletlen számokat szeretnék, annak ellenére, hogy ez az égvilágon semmi véletlen nincsen, ez egy determinisztikus függvény, ami egy adott értékről indul, és újabb értékeket áll elő, tehát előre meg tudom mondani, hogy milyen sorozat áll elő. Olyat szeretnék, ami hatásában, vagy érzésre egy véletlen sorozatot ad, ami arra utal, hogy ha nem ismerem pontosan ezt az algoritmust, akkor nem tudom megjósolni, hogy mi a következő érték. Nagyon eltér az előzőtől, vagy más oldalról, kicsit a káosz oldaláról. Ugye itt van egy kék sorozat, hogyha ezt az R változót egy icike-picikét megváltoztatom, akkor az abból kiinduló sorozatnak nagyon másnak kellene lennie. Egy pillanatra hadd térjek vissza, ugye a rand intel tér vissza, nulla és rand mag közötti értéket vesz föl. Javaslom, hogy ezt mentálisan képezzük le úgy a fejünkbe, hogy a rand mindig 0-1 közötti értéket ad vissza, mégpedig egy olyan számábrázolási formátumban, ahol a kettedes pontot nem a legkisebb helyértékű bit után, hanem a legnagyobb helyértékű bit elé helyezzük. Jó? Ez így matematikailag sokkal korrektebb. 0-1-ben levő számok. Na, tehát ugye azt szeretnénk, hogyha ezen egy picikét, akármilyen kicsit is változtatok, a sorozat teljesen más lesz. Hát, hogy egy picikét változtatok, mennyi lesz a különbség az első iteráció után? Hát az F-nek a deriváltja, ugye? Azt szeretném, hogy már az különböző legyen jelentősen, aztán egyre durvábban térjen el a két sorozat. Ugye ezt akkor remélhetem, hogyha olyan F-et használok, aminek nagy a deriváltja, és mégpedig mindenütt nagy a deriváltja. Találjuk ki az F-et. Ez csupa rossz példa. Tehát ezek egyike se jó. Nem jó például ez. Miért nem? Hát azért, mert ugye az értelmezési tartománya ugyan még a 0-1, de az értékkészlete az kisebb ennél. Tehát, hogy ezt iterálom, akkor nyilván nem kaphatok ezen intervallumon kívüli értéket. Ez nem fogja a 0-1-et teljes egészében lefedni. Ez is rossz, mert itt meg a értékkészlete kilóg az egyből, tehát nem feltétlen 0-1-be első számokat kapok, pedig azt szeretném. Ez is rossz, bár ő a 0-1-et a 0-1-be képezi le, de mi a baj vele? Hát van neki stabilis fix pontja itt. Ugye úgy metszi az y egyenlő x tengelyt, hogy a meredekség abszolút értéke egynél kisebb. Ha viszont van stabilis fix pontja, akkor ide fog bekonvergálni, tehát ezen pont körül fog ő véletlen számokat előállítani. szó sincs arról, hogy ő majd egyenletesen akármeddig járatjuk, a 0-1-ben szépen pontokat ad. Ez se jó. Tehát nem lehet, nem lehet neki stabilis fix pontja. Nyilván a függvényen metszi az y1x tengelyt, akkor úgy kell neki metszeni, hogy az egynél nagyobb meredekségű legyen. Mi a helyzet ezzel? Jó ez? Vagy ide rajzoltam pirossal a nyulakat, ugye a másodfokú függvényt. Ugye 4-szer r-szer 1 minusz r, mert akkor a 0-1-et a 0-1-be képezi. Jó ez? Ami a nyulaknál előállt, azt használhatjuk véletlen számgenerátornak? Hát ugye azt mondtam, hogy teljesen kiszámíthatatlan sorozatot ad elő, amire ránézésre azt mondanánk, hogy az véletlenszerű, de mégis átírhatom a rand függvényemet erre a másodfokú függvényre. Jó eredményt adna az? Mondok két alapvető hibát, ami mind a kettőre érvényes. Hát egyrészt, hogyha az n-edik R-érték egyenletes eloszlású ebben az intervallumban, és akkor behelyettesítem az egyenletes eloszlású értékeket ebbe a parabolába, akkor az Rn plusz 1 is egyenletes eloszlású lenne? Nem, mert ugye itt ez lapos, tehát itt egy nagy tartományt képez le egy kicsire, itt pedig meredek, tehát itt egy kis tartományt, meg hát itt is, ugye ketten vannak, egy kis tartományt képez le itt egy adott nagy részre, tehát ha az Rn egyenletes eloszlású volt is, az Rn plusz 1 nem lesz az. De van egy súlyosabb probléma. Ezt véletlen szám sorozatnak próbáljuk elhitetni, vagy legalábbis azt próbáljuk magunkkal elhitetni, hogy ez egy véletlen szám sorozat. A véletlen szám sorozatnak meg az a tulajdonsága, hogy nem csak maguk a pontok egyenletes eloszlásúak a 0-1-ben, hanem az egymás utáni pontok egyenletes, hogyha pont párokat képzek, egymás utáni pont párok, mint egy pont x meg y koordinátái egyenletesen töltik ki az egységnézetet. Hogyha hármasával veszem a pontokat, akkor egyenletesen töltik ki a kockát. Mellesleg a Monte Carlo módszereknél éppen ezt használt. Hát hogy fogják ezek a függvények kitölteni a egység négyzetet? Hát ugye az Rn meg az Rn plusz 1, az Rn plusz 1 az Frn. Hol lesznek a pontok? A függvényen lesznek. Csak ezeken a görbéken tudok így pontokat előállítani, ami nyilvánvalóan nem fogja egyenletesen kitölteni az egész négyzetet. Tehát ezek emiatt rosszak. Ugye olyan függvény kell, aminek nagy a deriváltja, és lényegében besatírozza az egész egység négyzetet. Meg besatírozza az egység kockát, hogyha hármasával veszem egymás utáni pontokat. Például ez. Mellesleg ez azt is tudja, bárhol ugyanaz a derivált. Tehát, hogy itt egyenletes, akkor itt is egyenletes lesz. Tehát veszem az R-t, 0-1-ben levő számot, megszorozom egy jó nagy számmal, ugye jó nagynak kell lenni, mert nagynak kell lenni a deriváltnak ahhoz, hogy már az első iteráció után más jellegű viselkedést kapjak. Megszorozom egy jó nagy számmal, hozzáadok egy másik számot, és képezem az egésznek a tölt részét. Besatíroztam? Hát egész jó besatíroztam. Ugye ezt hívják kongruencia generátornak. Jó, na a kitérő után, csak hogy kitérőnek az volt a célja, hogy most akkor még szorosabb barátságba kerüljünk a rand függvénnyel. Térjünk vissza a grafikához, mert azért nálunk az a cél, hogy valamilyen kép, vagy valami alakzat, valami modell álljon elő. Ugye a képhez is ugye minimálisan pontok, amiben pedig két koordináta tűnik föl. Tehát azt szeretném, hogy a kaotikus sorozat az ne egy szám sorozatot adjon, hanem egy pont sorozatot, és a pont sorozat elemei meg összességében ugye remélhetőleg kiadnak valami formát, amiben gyönyörködni lehet. Ugye a pontot XY koordinátával lehet két dimenzióba azonosítani. Egyelőre foglalkozunk a két dimenziós esettel, aztán majd átlépünk a három dimenzióba. Vagy pedig hogy azt is lehet mondani, hogy a pont, a kétdimenziós síkon az egy komplex szám, aminek ugye XY valós és imaginális részei, mint két valós szám, igazából a Descartes koordinátát jelenti. Szeretném hangsúlyozni, hogy most Az a dolog, hogy én a pontot XY számpárnak tekintem, vagy komplex számnak tekintem, az a lényeget nem befolyásolja. Ugye komplex számokkal fogok dolgozni több ok miatt, azért mert az rettenetesen elegáns, ugye hogy egy kétdimenziós dolgot egy számmal, egy komplex számmal lehet azonosítani, meg azért is rettenetesen elegáns, mert a komplex számokon végzett műveleteknek nagyon szép geometriai jelentése van, ugye egy komplex összeadás az egy eltolás, komplex hozás pedig egy forgatva nyújtás, ugye erről annak idején beszéltünk. Meg amúgy is fontos ez, mert komplex számokat tanultak, aztán annyira nem használták semmire is, amit nem használnak, az elcsökevényesedik, tehát egy picit fölevelenítjük az ezzel kapcsolatos dolgokat. Szóval akkor szeretnék egy sorozatot, ami komplex számoknak a sorozatát produkálja, és az a cél, hogy akkor ezeket a komplex számokat pontoknak tekintve valamilyen szép ábra kijöjjön. És ugye iterált függvénnyel dolgozok, tehát a n plusz egyedik értéke ennek a komplex z-nek az n minusz egyedikből származik úgy, hogy behelyettesítjük ebbe a függvénybe. Ugye ez egy visszacsatolt rendszer lesz, lényegében egy szabályozási rendszer, aminek nincsen bemenete. Na nézzük a függvényeket. Először vegyünk egy nagyon-nagyon egyszerű függvényt, ugye komplex függvényt, ami négyzetre emeli az értéket. Tehát a következő értéket úgy kapjuk meg, hogy az előző komplex számot négyzetre emeljük. És akkor nézegessük meg, hogy mi történik a sorozattal, komplex pontsorozattal, annak függvényében, hogy honnan indulunk el az iteráció során. Ugye a komplex szám abszolút értéke szerint ugye három csoportra osztható, hogyha az abszolút értéke 1, akkor ezen a körön van, hogyha abszolút értéke 1-nél kisebb, akkor egy kör, egységsugarú kör belsejében van, hogyha az abszolút értéke 1-nél nagyobb, akkor pedig a körön kívül van. Na nézzük a harmadik esetet, tehát hogyha az abszolút értéke kezdetben első értékre 1-nél nagyobb, akkor mi történik az iterációval? Hát ugye a komplex szám fölírható mindig ilyen polár koordinátás alakban, tehát annak van egy R abszolút értéke, meg egy phi fázis szöge, tehát akkor most X meg Y szor I helyett az R abszolút értéke szer az E ad I szer phi is, hát ugyanazt a komplex számot jelenti. Ugye azért jó ezt a polár koordinátás alakot használni, mert hogyha most gondolatban négyzetre emelem, akkor külön-külön megmondhatom, hogy mi történik az abszolút értékkel meg a fázis szöggel, akkor ezt négyzetre emelem, R négyzetszer E ad két I szer phi lesz, tehát a abszolút értéke négyzetre emelődik, a fázis szög pedig duplázódik. Jó? Ez a négyzetre emelés polár koordinátákban. Tehát ha itt az érték egynél nagyobb, akkor az abszolút értéke, akkor a négyzetre emelés miatt még nagyobb távolságot fog fölvenni az origóhoz képest, és hogyha ő neki a kezdeti polár szöge hát úgy durván 30 fok volt, akkor az első lépés után 60 fok lesz. Tehát, ha megint nézetre emeljük, még távolabb kerülünk a origótól, és a fázis szöge 120 fok lesz. Megint nézetre emeljük, még távolabb kerülünk az origótól, a fázis szög 240 fok lesz, ugye mindig duplázódik a fázis szög. És akkor egy szép spirális pályán ugye elmegyünk a végtelenbe. Jó? Na mi van akkor, hogyha a kezdeti abszolút érték egynél kisebb? Hát, hogyha egynél kisebb számot négyzetre emelek, akkor kisebb lesz az eredmény, mint ő maga, tehát közelebb kerülünk az origóhoz, de ugyanúgy a fáziszög duplázódik, tehát ugye a 30 fok, itt a 30 fok, akkor abból 60 fok lesz, 120 fok, tehát egy szép spirális pályán be fogok konvergálni az origóba. Ugye az origó egy stabilis fix pontja ennek az iterációnak. És mi van a kettő között, az egységkör? Hát, hogyha kezdetben az R 1 volt, akkor azt akárhányszor is négyzetre emelem, az 1 marad, közben pedig a fázisszög mindig duplázódik, tehát 30, 60, 120, 240, 480, stb. És elkezdek ugrándozni, vagy bolyongani ezen a körön. Jó? Ez a kör a stabil és a instabil tartományokat szétválasztja. Ennek a körnek ebben az esetben az a tulajdonsága, hogyha egy pontot innen a körről változtatok, akkor annak a képe, tehát alkalmazva a Z-négyzet függvényt erre a pontra, is a körön lesz, amit egy halmaz egyenletben így lehet összefoglalni, a körnek az a tulajdonsága, hogy bármelyik pontját is tekintjük. Arra alkalmazzuk az F egyenlő Z-négyzet függvényt, akkor kapok egy pontot, egy másik komplex számot, ami ugyancsak rajta van a körön, és megfordítva a kör minden pontja előállítható úgy, mint valamelyik másik komplex számnak a négyzete. Ezt az ilyen típusú ponthalmazokat attraktornak nevezzük. Attraktornak a definíciója ez a halmaz egyenlet, az a lényege, hogy ha az attraktoron vagyok és iterálok, akkor bármi is történjék, az attraktoron maradok. Nem lehet onnan elmenni. Hát persze, hogyha precízen számolok. Az Z-négyzetnek az attraktora a kör. Egységsugarú kör. Hát van egy függvényem, az Z-négyzet, akkor ehhez tartozhat egy geometria, az ő attraktora. Milyen jó, akkor ezt már fel is lehet rajzolni, tehát kell egy algoritmus, ami az attraktort előállítja. Két algoritmus típussal fogunk dolgozni, hogy az egyik abból indul ki, hogy igazából akkor az attraktor egy határ a labilis, tehát a végtelenben eldivergáló és a stabil fixpontokhoz vagy fixponthoz konvergáló tartományokat választja el. Tehát ha sikerülne azonosítani azokat a pontokat, amelyek divergensek, és kiszínezni mondjuk fehérre, aztán a maradék pontot pedig kiszínezni feketére, akkor az attraktor ábráját fogom megkapni kitöltve, mert ugye az attraktor körbeveszi a stabil tartományt. Tehát ezzel egy szép kitöltött egységsugarú gömböt lehetne előállítani. Az algoritmus akkor úgy néz ki, hogy végigmegyek az összes ponton, és akkor egy pontra eldöntöm, hogy ez divergens-e, tehát elkezdem innen az Z-négyzetnek az iterációját, végtelen sokáig iterálom, és aztán megnézem, hogy a végtelenben vagyok-e. Hát persze ez nyilván megkímélem magamat a végtelen sok iteráció, meg a végtelenben levés ellenőrzésétől, hanem iterálok százat vagy ezret, és megnézem, hogy az mondjuk elegendően távol került. Jó, ez az egyik megoldás. A másik megoldás pedig akkor használható, hogyha az attraktor stabil. Ugye ugyanúgy, hogy a fixpontok is lehetnek labilisak és stabilak, ugyanúgy az attraktorról is elmondható egy ilyen, ugye a definíció vagy az értelmezés ugyanaz, hogyha kimozdulok az attraktorról egy picikét, és folytatom az iterációt, akkor ennek mi lesz a következménye? Az iteráció visszavisz minket a körre, akkor stabil, vagy pedig elvisz onnan valahova egész máshova, akkor labilis. Hát az Z-négyzetnek a attraktora ez a kör, stabil vagy labilis. Hát hogy ez egyről akármilyen picikét, icurui picikét megnövekszik az abszolút érték, és akkor azt elkezdem négyzetre emelni, garantáltan elmegyek a végtelenbe. Akármennyit lecsökken, ugye egynél kisebb érték, hogyha négyzetre emelgetem, akkor pedig berontok az origóba. Tehát a legkisebb eltérés abszolút értékben az egytől elvisz minket, ez egy labilis attraktor. Amit egyébként onnan is lehet látni, hogy az Z-négyzetek mi a deriváltja, 2Z, annak mi az abszolút értéke? Hát az abszolút értéke a körön levő pontoknak 1, tehát 2. 2 meg nagyobb, mint 1, tehát labilis. Na most ilyen labilis attraktort persze nem lehet úgy előállítani, hogy elindulok egy tetszőleges pontból és reménykedek, hogy oda konvergálok, mert ugye labilis dologhoz soha nem konvergálunk. Ha ez stabil volna, akkor előállítható volna úgy, hogy kiindulok bárhonnan, iterálok, és akkor megnézem, hogy hová jutok egy idő után. Tehát ez a másik megoldás, de konkrétan az Z-négyzetre ez közvetlenül nem alkalmazható, azért mert labilis. Ugye megint elképzelhetünk egy intuitív képet, itt a kör, hát az egész pedig ugye így fest valahogy. Itt van benne egy luk, és és akkor a golyómat ide teszem, ugye a golyó elvileg mehet körbe-körbe, de egy picikét is megszédül, vagy jobbra, vagy balra, vagy elmegy ugye a végtelenbe, vagy pedig itt, hogyha beleesik a lukba, akkor a nullába fog kikötni. Ezt nem lehet úgy előállítani, hogy ide teszem a golyómat, és akkor meglököm, és reménykedek, hogy föláll a körre, mert nem fog. Na de, mégis erőltessük meg magunkat. Szeretnénk ezzel a módszerrel is előállítani a kört. Egyébként azért meglehetős mazoizmus egy kört ilyen szenvedéssel előállítani, de legalább tanulunk belőle. Ja, H egyenlő FH halmaz szeretném előállítani az énézet esetére. Sajnos az énézet esetére ennek az attraktora a H labilis. Na de, hogyha vesszük ennek az egyenletnek az inverzét, tehát a F inverzt alkalmazunk még mind a két oldalra, akkor azt kapjuk, hogy H egyenlő F mínusz egy H, ami formailag ugyanaz, mint az eredeti egyenlet, ami számunkra azt mondja, hogy ha van egy függvénynek egy attraktora, akkor az inverzének is ugyanaz az attraktora. Márpedig, mi van a deriváltakkal inverz esetén? Egy inverz függvénynek a deriváltja az eti függvény deriváltjának a reciproka. Tehát, hogyha az eti függvénnyel az volt a gond, hogy a deriváltja egynél nagyobb, akkor az inverzének ugyanott a deriváltja egynél kisebb lesz. Tehát, ami pont vagy attraktor az eti függvényben labilis volt, az stabil lesz és fordítva. Tehát, hogy ez az E négyzet, és annak az inverze a plusz-minusz négyzetgyök Z, az valahogy úgy néz ki, hogy len van ez a kör, és hát szóval valami ilyesmi. Tehát akár honnan indítom a golyómat, az ide fog jutni, és hogyha itt van, akkor még itten körözhet, más nem csinál. Az az egyetlen stabil rész. Hát akkor a megoldás az, hogy ne az E négyzetet iteráljuk, hanem annak az inverzét, ami egyébként a plusz-minusz négyzetgyök Z, és akárhonnan indulhatok, tehát veszek egy tetszőleges Z0 pontot, például ezt, és alkalmazzuk rá a plusz-minusz négyzetgyök Z-t, akkor kapok két pontot. Ami már közelebb van, ugye a abszolút értékből négyzetgyököt kell vonni, a fáziszöget pedig felezni kell négyzetgyök műveletnél, hogyha plusz négyzetgyök Z-ről van szó, a mínusz négyzetgyök Z esetén pedig még annyival van megbolondítva a dolog, ugye úgy vehetjük mínusz egyszeresét egy komplex számnak, hogy a fáziszögéhez hozzáadunk pi-t. Nem kell, hogy az attraktorról induljunk, az első iteráció már közelebb visz, aztán akkor megint ugyanezt csináljuk, megint minden pontból két újabb pont keletkezik, ugye ezt megcsináljuk egy párszor, és utána már azt hiszük, hogy elegendően közel vagyunk az attraktorhoz, innentől ugye minden meglátogatott pontot följegyzünk, hogy az rajta is van az attraktoron, és azokat a pixeleket, amit ilyen esetben meglátogattunk, meg szépen átszínezzük. És ezt csináljuk sokáig, akkor a körnek a pontjai, most már nem kitöltve, hanem ténylegesen csak az attraktor, ténylegesen csak a körnek a pontjai láthatóvá válnak. Ugye a plusz-minusz négyzetgyök Z az nem függvény, mert egy értékhez nem egy másikat, hanem jelen esetben kettő másikat csinál. Hát ez annyira nem szabad, hogy megijesszen minket, mert attól még ez a attraktor egyenlet tökéletesen teljesülhet. Ugye ez azt mondja, hogy van egy pontunk, akkor arra alkalmazzuk a plusz-minusz négyzetgyök Z-t, akkor abból két másik pont keletkezik, hogy ez az egyenlet azt jelenti ki, hogy akkor ez a két másik pont is a H-n belül van. Tehát ugye nem csak függvényeket lehet így iterálni, hanem több értékű leképzéseket is, csak hát minden lépésben több és több pont keletkezik. Jó. Nézzük meg, hogy hogy viselkedik ez az iteráció, tehát a plusz-minusz négyzetgyök Z. Tehát ami a abszolút értékét illeti, az előző abszolút értéknek a négyzetgyökét kell venni, a fázis szöget pedig felezni kell a plusz Z-hez, a mínusz Z-hez pedig hozzá kell adni pi-t. Ezt úgy fogom itt jelölni, hogy a fáziszöget felezzük, és egyrészt nem adunk hozzá semmit, vagy nullaszor pit, másrészt pedig hozzáadjuk az 1 per pit, tehát akkor ez, akkor most 2 pontot fog azonosítani, mert ugye ez egy kétértékű leképzés, az n-edik pontból 2 n plusz 1-edik keletkezik. És akkor gondolatban játsszuk el ezt sokáig, tehát amikor az n nagy, ugye minden lépésben 1/2 hatványra emeljük az előzőt, tehát a n-edik lépésben a kezdeti értéknek az 1 per 2 az n-ediken hatványa tűnik föl. Ez villám gyorsan, ugye nullához tart, az nulladikon pedig 1. A kaotikus, tehát a kezdeti érték hatása pillanatok alatt ugye exponenciális sebességgel eltűnik, és mi pedig a egységkörön találjuk magunkat. Mi a helyzet a fáziszöggel? Ugye a fáziszög minden lépésben feleződött, tehát a kezdeti érték most már 2 az n-edikennel van elosztva, hogyha az n-edik lépésben vagyok. Annak is ugye a kezdeti értékének hatása nagyon gyorsan elalél. Tök mindegy, hogy honnan indulok. Ami számít, hogy akkor most az előző lépésekben a plusz négyzetgyökzét vagy a mínusz négyzetgyökzét használtam. Hogyha a plusz négyzetgyökzét használtam, akkor nullaszor pit adok hozzá, hogyha a mínusz négyzetgyökzét használtam, akkor pedig pit adok hozzá. És az előző értéket felezni kell, tehát hogyha most ebben az n-edik lépésben a plusz használom, akkor itt nullaszor pi jelenik meg, mínusz akkor egyszer pit. Ha az előző lépésben plusz használtam, akkor ott nullaszor pi volt, de mivel ráléptem a következő iterációra, az, vagy egyszer pi volt, a nullaszor pit meg az egyszer pit el kell osztani 2-vel. Az azt megelőzőt el kell osztani 4-jel, és így tovább. Ezt az egészet pedig úgy lehet ábrázolni, hogy akkor ide föltüntettem azokat a biteket, amelyek kifejezik, hogy most az előző lépésben, meg az azt megelőző lépésben pozitív vagy negatív négyzetgyököt használtam. Ez egy 2-es pont, egy bináris szám, tört szám, ami akkor egy ilyen bináris szám sorozatot jelent, ami lehet 0.000, az egyik szélső értéke így néz ki, hogy 0.0000, a másik pedig így néz ki, hogy 1.111, ugye ez 0, ez pedig 2, és meg van szorozva pi-vel, tehát a fázis szögeket illetően 0 és 2 pi közötti értékeket fogok előállítani, mégpedig sűrűn. Ugye minél tovább iterálom, egyre sűrűbb. Tehát tényleg az R egyenlő 1, a fázis szögek pedig a 0-2 pi között, ezzel az eljárásaidben ugye mindenféle kombináció előfordul, pedig szépen lefedi a teljes kört. Programozzunk egy kicsit. Ugye kiindulunk akármilyen Z0-ból. És plusz Z, mínusz Z keletkezik 2 pont, aztán minden pontból még 2 pont, ugye az első pár iterációt el kell dobni, aztán amikor már azt hiszük, hogy közel vagyunk a körhöz, akkor ezeket a piros pontokat, ugye minden szinten van 2 a n-ediken, pedig a körhöz tartozónak deklarálhatjuk, tehát átszínezzük azokat a pontokat. Jó? Hopp! Plusz négyzetgyökzét használtam, akkor itt 0 van, hogyha mínusz négyzetgyökzét használtam, akkor pedig 1 van. És ebben az ábrázolásban, ami a ponthoz tartozó fáziszöget jelenti, a legutoljára alkalmazott döntés van legelől, és ahogy megyek visszafelé, úgy kapom mindig ugye felezve az előző döntések eredményeit. Most, hogyha ezt leprogramozom, akkor egy szép ilyen bináris fa keletkezik. Mondjuk 1000-et szeretnék iterálni, ami 2 az 1000-en pontot jelent. Ez már némileg kínos, ugye? Hát az nem is tudom nyilván tartani. De különben is el kell dobni a első pontokat. Tehát már egy bonyolult bináris fát előállítok, amit teljes egészében eldobok. Utána pedig nyilván kell tartani ezeket a pontokat, de a pontok száma minden iterációban duplázódik, előbb-utóbb kifutok a memóriám. Nem lehetne ezt a szélességi bejárást, a fának ezen szélességi bejárását valamilyen mélységi bejárással helyettesíteni? Tehát valami ügyes stratégia szerint, hol vagy a plusz nézetgyögzét, vagy a mínusz nézetgyögzét használni, de nem mind a kettőt, mert akkor ugye a mintapontok duplázódnak. És akkor, ha ezt meg lehetne csinálni, akkor egyetlen egy pont nyilvántartásával gyorsan, nagy mélységig eljutok, ami azért előnyös, mert pillanatokat eltűnik a kezdeti pontnak a hatása, amit ugye szeretnék. És hát meg kevesebb pontot is kell eldobni, azt, amíg megérkezek a körre. Mi legyen a stratégia? Ja, az a cél, hogy ha nullával vagy egyen jelölöm azt, hogy utoljára most plusz-minusz nézetgyögzét csinálunk, akkor a stratégia itt előállítsa mondjuk a elmúlt 10, 50, 100 biten az összes lehetséges kombinációt. Hát első ötletünk lehet, plusz nézetgyögzé, mínusz nézetgyögzé, mínusz nézetgyögzé menjen a fenébe, csak a plusz nézetgyögzét iteráljuk. Mit fogok kapni? Hát ugye itt nulla, 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 tehát ez ahhoz a fázisszökhöz fog konvergálni, ahol minden nulla, szor pi, az nulla. Tehát egy pontra fogok rásugorodni a körbe. Nem fogom az egészet előállítani, csak ugye ezt a nullát meg fogja közelíteni, és akkor szépen csak a nulla közelébe lesznek pontjai. Nem jó. Hát akkor válasszuk mindig a mínusz nézetgyögzét. Mindenütt egy van. Ugye egy pont, egy pont, egy pont, egy pont, egy, az a két pi mellesleg az ugyanaz, mint hogyha nulla. Megint ugyanoda, arra az egy pontra mentem. Ez se jó. Hát akkor harmadik ötlet. Egyszer jobbra, egyszer balra. Mondjuk a páros lépéseknél a plusz nézetgyögzét, a páratlanoknál pedig a mínusz nézetgyögzét. Mihez fog konvergálni? Hát ugye amikor mínusz nézetgyögzé, akkor egy, előzőleg nulla, aztán 1, 0, 1, 0 szor pi, ami egyébként 4 pi per 3, páratlan lépéseknél meg most 0, az előzőben, mert az páros volt 1, azt megelőzően páratlan, tehát a 0 pont, 1, 0, stb. Pi, ami 2 pi per 3. Két pontra fog zsugorodni. Tehát két pont között fog előbb-utóbb alternálni. Szó sincs arról, hogy a teljes kört előállított. Akkor megint fölteszem ugyanazt a kérdést. Mi az a stratégia, ami garantálja nekem két eset választásából, hogy az elmúlt 50, elmúlt 100, elmúlt 1000, akármilyen számot mondok, viszonylatában az összes kombináció előállhat? Hát azt, ha véletlenszerűen választunk. Véletlen bolyongás, tehát minden lépésnél fődobunk egy 2 forintost, ha egyik oldalára esik, akkor plusz nézetgyögzé, ha másik oldalára esik, akkor mínusz nézetgyögzé. Ugye 50% esélye van a plusz, meg a mínusznak, a nullának, meg az egynek, ezek után tényleg akár milyen hosszú történetet kiválasztok, egy 100 jegyű számot, nem nulla valószínűséggel akármilyen kombináció előáll. Ez nem azt jelenti, hogy elő is fog állni, de nem nulla a valószínűsége, tehát hogyha végtelen sokáig iterálok, akkor azt a pontot biztosan meg fogom kapni. Ezt egyezzük meg, tehát ilyen többértékű leképzésnél, mivel nem akarok egyszerre az összes értékkel bajlódni, mert előbb-utóbb ugye exponenciálisan fölrobban az egész, úgy lehet ezt visszavezetni egyértékű leképzésre, vagy függvényre, hogy véletlenszerűen választok, ugye véletlenül bolyong. Hát ahogy mondtam, elég mazoista megközelítés egy kört így előállítani, de elő lehet. De hát nem kell ezen most már sokat variálni, hogy érdekesebb tartományokhoz jussunk. Ugye ezek az érdekesebb tartományok, mindezett Julia halmaz úgy áll elő, hogy a Z-négyzethez még hozzáadok egy számot, egy komplex számot. Tehát most nem a Z-négyzetet, hanem a Z-négyzet plusz C-t fogjuk iterálni. Gaston Julia nevű ember egyébként, a szegény elvesztette az órát a világháborúban, amikor a németek ellen harcolt. Mellesleg nem olyan nagy buli matematikusként okosnak lenni, ugye a Schwarzschildet már emlegettem, ő németként az oroszok ellen harcolt, és az alatt találta ki a téregyenletek gömbszimmetrikus megoldását, hogy a fronton harcolt, és ott egyébként megsebesült, és utána rövid időn belül meg is halt. A Gödelt is emlegettem, aki ugye a nem teljességi tételt, mindig van olyan állítás, ami igaz, de nem bizonyítható, kitalálta. Hát ő is, meg Tesla is praktikusan éhen halt. Jó, mondjuk egyik sem volt teljesen komplett. A Gödel a Princeton Egyetem megbecsült professzoraként a 70-es években halt éhen. Tesla meg a 40-es években, azok után, hogy a rádiót, a vezeték nélküli távközlést, a váltóáramot, meg rengeteg mindent kitalált, és a robotikától, a tévétől kezdve legalábbis megjósolt, utána éhen halt. Ezek a fizikusok. A Schrödinger ehhez képest nagy nőcsábász volt, ugye állítólag több egyetemről úgy kellett távoznia roham léptekkel, mert a kolléganők áldott állapotba kerültek. Ő mi alatt a felesége, most abban nem vagyok biztos, hogy terhesen otthon várt, vagy pedig a gyerekekre vigyázott, de mindesetre, amikor a felesége otthon volt, ő a barátnőjével elutazott Svájcba síelni, és egész napos intenzív síelés, utána egész estés intenzív barátnőzés után egy jó héttel később kitalálta a Schrödinger egyenleteket, ami azért mindenképpen megsüvegelendő. Na. Tehát ez a Giulia találta ki azt, hogy akkor nézzük, de hát ne az E négyzetet, mert az túl unalmas, tudjuk, hogy kör, hanem az E négyzet plusz C iterációt, és akkor egy ilyen jellegű dolog áll elő. Ugye, rajzoljuk föl. Hát inkább most akkor nyilván a pseudokód elég egyszerű, hát iteráljuk az E négyzet plusz C-t sokáig, és akkor megnézzük, hogy elmentünk-e végtelenbe, hogy ez egy kitöltött Giulia halmazt fog megjeleníteni, amit majd aztán szépen GPU-val is implementálunk. Inkább még a maradék időben megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Ez a C egyenlő nulla eset a kör. Most én, hogyha az egeret mozgatom, akkor igazából az egére alatti komplexán lesz a C, tehát így tudom módosítani ennek az alakját. És akkor kitöltött Giulia halmazokban gyönyörködhetünk. Na most persze itt nem az E négyzet plusz C-n van a hangsúly. Igazából bármely más függvény is alkalmas lehet arra, hogy ilyen bonyolultnak látszó attraktorokat előállítson, de előkészítettem párat, például az exponenciális Z plusz C-t, az így néz ki. Persze. Mi az, hogy exponenciális Z plusz C? A Z egy komplexán, meg a C egy komplexán. Implementálhatom ezt úgy, hogy exp Z plusz C. Ahol ezek VEC2 típusú operandusok GLSL-ben. Nem. Mert ugye mindig az a szabály a GLSL programozásnál, hogy lehet persze VEC2, VEC3, VEC4-re is alkalmazni akármilyen függvényt, szorzást is, meg ezeket a színusz, koszinusz, meg bármi függvényeket, de annak a kiértékelése úgy történik, hogy akkor a két komponensre, X-re meg Y-ra egymástól függetlenül alkalmaz az exponenciálist. Egy komplex számot meg nem úgy, vetünk alá akár az exponenciális kiszámításának, hogy külön kezeljük a valós részt, meg a komplex részt. Mindenki tudja, hogy hogy kell? Hát ugye az E az X plusz I szer Y, az E ad X szer E ad I szer Y, és akkor az Euler formula szerint az E ad X szer ugye koszinusz y, meg i-szer színusz y. Tehát ebből egy olyan VEC 2 lesz, ahol a X komponens, azaz ugye a valós rész, E ad X-er koszinusz Y, az Y komponens, a másik rész az E ad X-er színusz Y. Ez van itt. Van egy másik, koszinusz Z plusz C. Az így néz ki. Ha ügyes vagyok, akkor egy a farkincáik még össze is érnek. Hát a koszinusz Z plusz C-t sem úgy kell kiszámolni, hogy a GLS-elbe beírjuk ezt, mert ugye az nem komplex számokat feltételez, az aritmetika nem ez. Mindenki tudja? Hát mi a koszinusz? E ad I-szer Z plusz C mínusz E ad plusz E ad I-szer Z mínusz Z plusz C per 2. Ugye akár az Euler formulából a koszinusz bármi az E ad I-szer Z meg E ad mínusz I-szer Z per 2. Sőt, van itt ilyen is, csak érdekesség, ugye ez nem annyira komplex számok, hanem a programozás, user defined, tehát igazából most begépelhetek egy akármilyen függvényt. Hát mondjuk próbáljuk ki, hogy tényleg mit csinálna a VEC 2, na exp, igen, exp, na. Z, a magyar nyelv borzasztó, plusz C, jó? Hát ez volna, nem igazán, tehát itt, ha van is neki attraktora, az nem ebben a tartományban van, mert az egész fehér, vagy próbáljuk ki koszinuszt. Plusz C volt, ugye? Mindent csak a harmadik, igen. Hát itt meg az egész képernyőn rajta van az attraktor, mindenki fekete. Jó, hát még egyet azért próbálkozzunk, tényleg egy valós dolgot. Ugye az X komplex az megvan, mert azt én implementáltam, tehát például, na. Jajjaj, na mindegy. Tehát vesszük tényleg rendesen az exponenciálisát az ének, meg komplex aritmetika szerint, aztán kivonjuk belőle a mínuszét, és a különbséget elosztjuk 2-vel, mondjuk, akkor meg ilyen lesz. Hát ugye a C-t azt jó lenne felhasználni, ugye a fordító, mivel nem használtam föl a C-t, be se fordította, és akkor ezek után persze sír azért, hogy uniform változóként meg ki akarom tölteni, mikor nincsen benne. Na, ugye azért érdemes a C-t belerakni, mert akkor most interakcióra is képes vagyok, mert én a C-t variálom. Egyébként milyen függvény ez? Hát tudni kell. E ad x mínusz E ad mínusz x per 2. Jó felé tapogatóznak, ugye színusz hiperbolikus. Na jó, köszönöm a figyelmet. hát az így néz ki. Ha ügyes vagyok, akkor ugye a farkincáik még össze is érnek. Hát a koszinusz z plusz c-t sem úgy kell kiszámolni, hogy a GLS-be beírjuk ezt, mert ugye az nem komplex számokat feltételez, az aritmetika nem ez. Mindenki tudja? Hát mi a koszinusz? E ad I-szer Z plusz C mínusz E ad plusz E ad I-szer Z mínusz Z plusz C per 2. Ugye akár az Euler formulából a koszinusz bármi az E ad I-szer Z, meg E ad mínusz I-szer Z per 2. Sőt, van itt ilyen is, csak érdekesség, ugye ez nem annyira komplex számok, hanem a programozás, user defined, tehát igazából most begépelhetek egy akármilyen függvényt. Hát mondjuk próbáljuk ki, hogy tényleg mit csinálna a VEC 2, na exp, igen, exp, na Z, a magyar nyelv borzasztó, plusz C, jó? Hát ez volna. Nem igazán, tehát itt, ha van is neki attraktora, az nem ebben a tartományban van, mert az egész fehér, vagy próbáljuk ki koszinuszt. Plusz C volt, ugye? Mindent csak a harmadik, igen. Hát itt meg az egész képernyőn rajta van az attraktor, mindenki fekete. Jó, hát még egyet azért próbálkozzunk, tényleg egy valós dolgot. Ugye az X komplex az megvan, mert azt én implementáltam, tehát például... Na mindegy. Tehát vesszük tényleg rendesen az exponenciálisát az z-nek, meg komplex aritmetika szerint, aztán kivonjuk belőle a mínusz z-t, és a különbséget elosztjuk 2-vel, mondjuk, akkor meg ilyen lesz. Hát ugye a c-t azt jó lenne felhasználni, ugye a fordító, mivel nem használtam fel a c-t, be se fordította, és akkor ezek után persze sír azért, hogy uniform változóként meg ki akarom tölteni, mikor nincsen benne. Na, ugye azért érdemes a c-t belerakni, mert akkor most interakcióra is képes vagyok, mert én a c-t variálom. Egyébként milyen függvény ez? Hát tudni kell. E ad x mínusz E ad mínusz x per 2. Jó felé tapogatóznak, ugye színusz hiperbolikus. Na jó, köszönöm a figyelmet.